8 óra 14 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Alekszandr Lukasenka, fehér-orosz elnök, arról beszélgetett az Északnyugati Operatív Parancsnokság parancsnokával, Alekszandr Naumenkóval, hogy esetlegesen megtámadhatják a Litvánia és Lengyelország között fekvő Szuvalki folyosót, tehát egy NATO terület megtámadásáról egyeztettek állítólag, erről szivárgott ki videó hangfelvétel. Itt van velünk a telefonvonalban Anton Bendárzsevszki, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója. Szervusz, üdvözöllek!
Szia, szervusz, jó reggelt, és üdvözlöm minket, hallgatókat is.
Mindjárt elemezzük azt, hogy hát egyfelől azért Alekszandr Lukasenka szerintem önhatalmulag nem fog dönteni ebben a kérdésben, de tényleg tekintsünk rá erre a Szuvalki folyosóra, mert ez egy nagyon-nagyon érdekes európai területnek számít. Ugye tényleg Litvánia és Lengyelország határán fekszik, összeköti Fehér-Oroszországot a kaliningrádi területtel, amely egy orosz exklávé. Pontosan itt ez a folyosó miért jelentős, most ki ellenőrzi, hogyan néz ki, úgy néz ki, mint egy mezei határátkelő gyakorlatilag, vagy hogyan tudjuk elképzelni tényleg ezt a területet?
Pontosan úgy néz ki, mint egy teljesen mezei határ, összeköti Lengyelországot és Litvániát. Egy nagyjából légvonalban egy 42 kilométeres területről beszélünk, tehát egy viszonylag rövid szakaszról, aminek nincsenek semmilyen természetes határai, tehát nincsenek ott nagyobb hegyek, dombok, folyók, egy ilyen teljesen nyílt terepről van szó, ami azt jelenti, hogy egyébként katonailag viszonylag könnyen és gyorsan elfoglalható. Ellenben rendkívül nagy katonai jelentősége van, hiszen ennek a területnek az elfoglalásába el lehet vágni a balti államokat, Litvániát, Lettországot és Észtországot, el lehet vágni teljesen részben a NATO-nak a védelmét utánpótlásától, most szárazföldi értelemben véve, mert a balti tengeren keresztül még korlátozott módon azért lehet folytatni a logisztikát, de szárazföldi kapcsolat csak ezen a légvonalban 42 kilométert kitevő folyosón valósul meg a lengyel-litván határon, és az infrastruktúrális összeköttetések is itt mennek keresztül. Tehát ami Lengyelországból és hát az Európai Unióból érkezik áru, vasúton, közúton, ez mind ezen a szakaszon keresztül jut be a balti államokba, tehát aki megszerezné esetlegesen a kontrollt a terület felett, mármint hogy valamilyen ellenséges hatalom, az teljesen elvágja a balti államokat ezektől az infrastruktúrális összeköttetésektől, tehát egy komoly gazdasági csapást is mérhet ezekre az országokra.
Ugye valóban, ahogy elmondtad, ez az egyetlen szárazföldi terület, kis föld nyalába, ami összeköti a balti államokat a NATO-val, Lengyelországgal. Azóta, hogy Finnország és Svédország belépett a NATO-ba, talán javult valamelyest a baltiak helyzete, de Finnországgal és Svédországgal sincs szárazföldi határa, csak tengeri határa a balti államoknak. Szerinted érdeke lehet az orosz vezetésnek, hogy megszállja ezt a folyosót?
Nehéz kérdéseket teszel fel, hiszen nem tudom, 10 vagy 20 évvel ezelőtt ugyancsak elméletben beszéltünk arról, hogy mennyire van értelme mondjuk a grúzok elleni katonai hadjáratnak.
Meg mennyire van értelme az ukrajnai bevonulásnak, igen.
Pontosan. Miközben 2014, ugye az első szakasz után, amikor Oroszország megszállta a Krími félszigetet, és a kelet-ukrajnai területeken robbantott ki fegyveres felkelést. Tehát utána is éveken keresztül szó volt arról, hogy Oroszországnak komoly érdeke fűződik, hogy egy szárazföldi folyosót tétesítsen a Krími félsziget és az orosz területek között. Ahogy egyébként ugye Kaliningrád szerepéről még nem beszéltünk, de Kaliningrád is rendkívül fontos szerepet tölt be Oroszország esetében, tehát Szuvalki folyosó nem önmagában érdekes, mert a NATO számára egy gyenge pont, a balti államok számára egy jelentős nyomásgyakorlás és gyenge pont, de maga Kaliningrád nagyon fontos Oroszország esetében, az egyetlen egész évben használható kikötő Kaliningrádban van, ami nem fagy be, és az orosz balti flotta is ott állomásozik. az orosz nukleáris fegyverek is Kaliningrádban vannak elhelyezve, legalábbis ott is, az Iskanderem típusú fegyverek. És Kaliningrád második világháború után olyan fontos stratégiai szerepet töltött Oroszország esetében, egyfajta előretolt orosz bástya szerepében volt Európában. De akkor még a kapcsolat Kaliningrád és Oroszország között szárazföldön valósult meg baráti területeken keresztül, hiszen Litvánia és a többi balti állam a Szovjetunió tagköztársaságai voltak, Lengyelország pedig a Varsói Paktumnak a része. 1991 után ez ugye megszűnt, és nem csak, hogy nem baráti, hanem ugye konkrétan NATO-ba lépett államok lettek, vagy váltak Kaliningrád és Oroszország között. Tehát azóta Oroszország egyébként ezt a kapcsolatot, ezt a közvetlen kapcsolatot Kaliningrád és Oroszország között nagyon szeretné visszaállítani. Tehát ezt még tudni kell mindenképpen a kérdésed előtt. És most a válasz az, hogy Oroszország készülne arra, hogy megtámadja esetleg a Szuvalki folyosót és összekötné Kaliningrádot Oroszországgal. Hát a válasz az, hogy én ezt nem tudom megmondani, nem akarok senkit riogatni, de ha Oroszország valamikor is háborút, konfliktust tervezne a NATO-val szemben, akkor egyrészt itt van egy stratégiai érdek, hogy összekösse Kaliningrádot Oroszországgal, másrészt pedig nyilvánvaló, hogy a NATO-nak a leggyengébb pontja a régióban az a Szuvalki folyosó, azzal tényleg el lehetetleníteni a balti államoknak az ellátását és a megfelelő védekezését. Tehát ha Oroszország valaha is azt tervezné, hogy esetleg konfliktusba kerüljön a NATO-val, akkor Szuvalki folyosó lenne valószínűleg az első lépés hozzá.
Most egyébként, mióta felbomlott a Szovjetunió az elmúlt nagyjából 30 évben, Kaliningráddal egyébként hogyan néz ki akkor az összekötése Oroszországnak, az összeköttetése Oroszországnak, és Fehér Oroszország ebben hogyan tud segíteni?
Hát az összeköttetés Litvánián keresztül valósul meg, ez szovjet korszaknak a hozadéka a litván területeken, ami akkor tagköztársaság volt a Szovjetunió belül, tehát azon keresztül valósult meg a vasúti és a közúti összekötetés, ez azóta is fennáll. Azóta Oroszország azzal próbálkozott, hogy akár Litvánián keresztül, akár Lengyelország együttműködésben esetleg olyan együttműködési szerződés kössön Litvániával és Lengyelországgal, ami egyfajta kivételi körbe teszi Kaliningrád összekötetését Oroszországgal. Tehát egyszerűsíti mondjuk az áru mozgást, egyszerűsíti a vámeljárásokat, egyszerűsíti az ellenőrzést, és erről a 90-es évek második felében tárgyalásokat is folytattak a lengyel és a litván államokkal, de miután Kaliningrádnak egyre inkább katonai szerepe lett, a 2000-es évek elején telepítették oda például ismét a nukleáris fegyvereket, azután, hát jól érthetően a Lengyelország és Litvánia elálltak ezekkel a tárgyalásoktól, tehát nem sikerült az oroszoknak semmiféle különleges bánásmódot, különleges együttműködést elérni Kaliningrád esetében, és 2014 után, Krím megszállása után csak egyre nehezebbett az összeköttetés az exklávéjával, egyre több ellenőrzés lett 2022 után, pedig volt olyan időszak, amikor az Európai Unió tagországai, Lengyelország és Litvánia az Oroszország ellen kivetett szankciókat úgy is értelmezték, hogy akkor semmilyen áru nem mehet be Kaliningrádba, Oroszországból sem. És volt néhány hét, amikor teljesen blokkolva volt Kaliningrád, aztán végül is ezt a fajta blokkádot feloldották, és folytatódott az áruellátás. De valóban látni kell, hogy Kaliningrád helyzete Oroszország számára némileg problémás. Főleg azóta, hogy Finnország és Svédország a NATO újabb tagországai lettek, és a balti tenger egyfajta belső NATO tengeré vált. Ez nyilván erősen zavarhatja Oroszországot.
Meglátjuk, hogy ebben a kérdéskörben ezzel a területtel kapcsolatban lesznek-e újabb megnyilatkozások majd orosz vagy fehér orosz oldalról. Most egy másik témában kérdeznélek. Egy borzalmas terrortámadás történt Moszkvában még múlt hét péntek este, több mint 135 halálos áldozat, és hát nagyon gyorsan az esetet követően egyfelől az iszlám állam elvállalta ennek a merényletnek a megszervezését, hogy ők a felelősök érte, de nagyon gyorsan az orosz vezetésben felmerült az ukrán szál, gyakorlatilag a legnagyobb idézőjeles bizonyíték erre, hogy ugye a tádzsik elkövetők Ukrajna irányába próbáltak menekülni. Még mindig csak és kizárólag azt mondhatjuk, hogy ez egy háborús retorikai fogás az orosz vezetés részéről, vagy van-e bármi jel azóta, ami egy picikét legalább jobban tudja az ukrán érintettséget ebben a témakörben felvetni, vagy ez teljesen nonsens továbbra is?
Hát én nem gondolom, hogy lenne bármiféle alapja. Mint verzió, minden verzió megállja a helyét, akár egy valamiféle belső orosz érintettség, akár az ukrán érintettség, tehát több verziót is lehet vizsgálni, de nyilván a jelenlegi 99%-os valószínűségi verzió az iszlám államnak az érintettsége, hiszen van egy konkrét szervezet az iszlám államnak a Horaszán vilájeti szárnya, amely felvállalta tehát vállalta a felelősséget. Vannak elfogott merélők, akiknek lehetett radikális érintettség ez ügyben, és akik egyébként kínzások alatt is, hát Oroszország elég csúnya felvételeket közölt a merélők elfogásával és az ő kínzásokkal. A kínzások alatt is semmilyen ukrán szállat nem tudtak elmondani, ellenben ugyancsak megerősítették az iszlám állam érintettségét ebben a kérdésben. Ukrajna pedig tagadta ezeket a vádakat, tehát innentől kezdve az egyetlen dolog, ami Ukrajna érintettségét köti össze a merénylettel, az kizárólag az orosz döntéshozók tisztviselőknek a nyilatkozatai, és volt több kiszivárgott hír is, és nem tudjuk, hogy ennek mennyire van, persze ez nehéz ellenőrizni ezek hitelességét. Ezek azt mondják, hogy az orosz vezetésen belül sem hiszik az orosz vezetők, hogy Ukrajna valóban érintett lenne a merényletben, de azt gondolják, hogy ez egy remek alkalom ahhoz, hogy az Ukrajnával folytatott háború köré konszolidálják a lakosságot, és felhasználják ezt az ügyet az Ukrajnával szemben. Hiszen valóban, ha megnézzük az orosz vezetők narratíváját az elmúlt időszakban, kialakult egy olyan diskurzus, hogy itt valamiféle globális összeütközés zajlik a világban, a nyugat, a globális nyugat és a globális dél között, és a globális délbe beletartoznak az arab országok is, és Oroszország ezt a globális delet támogatja, és ebben a diskurzusban ugye erősen belerondít ez a támadás Oroszországgal szemben, amit hát a globális dél követel orosz partnereivel szemben. Ez nem illik bele a diskurzusba, sokkal szebb azt mondani, és az elmúlt napokban egyébként újabb hír volt, hogy az FSB-nek a vezetője azt mondta, hogy Nagy-Britannia, az Egyesült Államok és Ukrajna állhat a merénylők felbérlése mögött, tehát itt konkrétan a nyugatot is összekötött, nem csak Ukrajnát, a nyugati országokat is összekötötte a merénylete. Tehát sokkal egyszerűbb, sokkal kényelmesebb, és hát megfelel a narratívának is, ha ezeket az országokat behozzák, és továbbra is ezt a diskurzust erőltetik, hogy itt a nyugat csap össze más államokkal, és Oroszország ebben a folyamatban a globális dél partnereit támogatja. Úgyhogy végül is ezzel magyarázható a dolog. Én nem látok semmiféle érintettséget Ukrajna esetében.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Anton Bendazsevszkijt hallották, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját. Köszönöm még egyszer, szervusz!
Köszönöm, szia, és üdvözlöm a hallgatókat!
Fél kilenckor friss híreket mondunk hamarosan, előtte még közlekedünk.